És most
valami egészen más. Film, színház, muzsika, irodalom, tánc, képzőművészet, társadalmi szerepvállalás, mi kell még?
Semmi és minden.
A Kultúrpart mikrofonjánál Szentkuti Nikolett és Kalmár András.
Szép délutánt kívánok! A Kultúrpart első vendége Olá Zsolt színházi elemző lesz, akivel néhány izgalmas előadásról beszélgetünk, aztán Hoványi Mártonnal ugrunk kútba, online olvasókörbe invitáljuk hallgatóinkat. Sipter Dániel a Testvérzenekarok Fesztiválját mutatja be, Radics Ferenc Liszt Ferenc díjas hegedű művész, az Állami Népi Együttes prímása pedig pályájáról és terveiről mesél. Ez itt a Kultúrpart, én Kalmár András vagyok, azonnal kezdünk.
Kultúrpart.
Hölgyeim és uraim, a vendégünk Olá Zsolt, színházi elemző barátom. Szia Zsolt!
Szervusz András, üdvözlöm a hallgatókat is!
Igen, a hallgatók azt már megszokhatták, hogy te időről időre színházi elemzéseket, meg hát ajánlókat mondasz nekünk, illetve előadásokat ajánlasz pontosabban. Merre jártál mostanában, miket láttál?
Legutóbb Bécsben jártam a Staatsoperben, és azért így évelején, január 9-11-ig voltam kint, mert talán ilyenkor még a külföldi turista siserehad, az nem lepi el annyira a várost, mint aztól kezdődően, és szerencsém volt, mert egy viszonylag friss rendezést fogtam ki a Bécsi Staatsoperben, ugye az Állami Operaházban. Ez Rossini a Sevillai Borbéja volt, egy hát igen, csak érdekes rendezésben, de kitűnő énekesekkel.
Na, mit jelent az, hogy érdekes rendezés?
Az érdekes rendezés az azt jelenti, hogy az előadást az idén 72 éves Herbert Fritsch nevű úr rendezte, akinek egyébként korábban már számos színházi és médiaművészeti projektje kapott jelentős sajtóvízhangot. Azért érdekes, András, mert ő tulajdonképpen gyermekkorában, fiatalkorában lopásokkal, betörésekkel foglalkozott, és hát volt neki egy pszichedelikus korszaka is, és az ő rendezői attitűdje az ebből építkezik, magyarán ő abból építi föl a művekhez, a színházakhoz, a színészekhez, énekesekhez, zenészekhez történő közeledését, hogy neki minden új tér egy meghódítandó tér, akár csak fiatal korában a lopások meg a betörések. Tehát ő ebből készített magának művészi koncepciót, és ez is a hozzáállás a jelenlegi előadáshoz is. Nekem egy picit érdekes az, hogy ebben a konstellációban hogyan valósulhat meg egy párbeszéd, például a zenészek, a karmester és az énekesek között, és ez tulajdonképpen a rendezésben is megjelenik. Ő volt egyébként a díszlettervező is, már hogyha díszletnek lehet nevezni a színpadképet. Úgy képzeljék el a hallgatók, nem tudom, emlékeznek-e rá, vagy emlékszel-e rá, András, amikor még nem volt LED lámpa, és a technikai lehetőségek viszonylag korlátozottak voltak, akkor úgy alkottunk színes fényt egy térben, hogy a reflektor elé betettünk színes hőálló műanyaglapokat.
Persze, bizony.
Na, ezt képzeld el, csak 5-10 méteres méretben műanyag fóliák lógnak föntről a színpad tetejéről, és balról és jobbról is, de vagy 50 darab különböző színekben. És ezek az előadás során számtalan esetben megmozdulnak, egymás elé, mögé kerülnek, mintegy a rendezői szándék szerint alátámasztva dramaturgiailag éppen azt a szituációt, ami zajlik a színpadon egy adott jelenetben, de én meggyőződésemeket, hogyha véletlenül fölcsapnánk valahol a partitúrát, és megkérdeznénk a rendezőt, hogy éppen ott hogy állnak ezek a fóliák, szerintem halványilag győzelem lenne róla. Szóval egy érdekes intuícióból, benyomásokból, személyes emlékekből építkező rendezés, ami deklaráltan kifejezésre juttatja azt a szándékát, ezt is mondja Herbert Fritsch egy interjúban, hogy a néző az ne gondolkodjon.
Hát igen, ki tudja, hogy ki miért jár operába, vagy miért jár színházba. Biztos, hogy van, aki azért, mert pont gondolkodni nem szeretne. Na jó, hát ez is egy koncepció, de hogyha jól értem, akkor ez nem azok közé, az előadások közé tartozik, amiket te ajánlasz kifejezetten.
Képzeld el, hogy ennek ellenére ajánlom, mert hogy olyan énekeseket láttam, akik világszínvonalúak. A Bécsi Staatsoperben egyébként is nehéz olyan énekes találni, aki minimum nem egy nemzetközi középmezőny szinten űzi a szakmáját, de tudnék ajánlani egy fiatal tenoristát, aki ha esetleg valaki Bécs környékén jár, és úgy gondolja, hogy elvetődik a Bécsi Operaházban, mindenképpen nézzem meg, őt úgy hívják, hogy Alasdair Kent, brit-ausztrál származású fiatal tenorista, és elképesztő, hogy milyen bámulatosan, virtuóz módon használja az énektechnikáját, magas széken csinálja decrescendót. Tehát a decrescendó ugye azt jelenti, hogy folyamatosan elhalkítja a hangot. A világ legnehezebb dolga, főleg ilyen magasságokban ezt megcsinálni, és ő ezt játszik könnyedséggel műveli. Egyébként sem a sevillai borbé, egyébként sem a borbéról szól, hanem a jelen esetben Alasdair Kent által játszott Alma Viva grófról, igen, és az ő kedvesének a történetéről, de mindent összefoglalva, ha valaki egy érdekes és hát elgondolkodtató, azért azt tegyük hozzá, hogyha nézői attitűd, ez mindenképpen jó, hogyha a gondolatok megfogalmazása irányában megy, akár pro, akár kontra, akár tetszik valakinek ez a rendezés, akár nem. Szóval a lényeg, hogy mindenképpen látogasson el a Bécsi Operaházba, és hogyha van kedve, nézze meg ezt az előadást, ha nem is a rendezés, ha nem is a díszlet, de az énekesek miatt és a zenekar miatt mindenképpen.
Hát ez már egy elég fontos szempont, azt gondolom.
És ne feledjük el, ha már a Bécsi Operánál járunk, hogy a Bécsi Opera tagja Vörös Szilvia, aki igen, egy igen, kitűnő, tüneményes, végtelenül tehetséges magyar énekesnő, mezzoszoprán, Marton Éva tanítványa volt, meg is nyerte a Marton Éva énekversenyt, Bécsi Staatsoper tagja, és az Elektra című előadás, vagy a Strauss Elektrájában is.
Igen.
Föltűnt már, aminek Marton a főszerepét énekelte, ugye Harry Kuffer rendezéséről, legendás 89-es rendezéséről beszélünk, de Vörös Szilvia nem csak Bécsben látható, hanem ha van kedved, akkor ugorjunk át Budapestre, a Budapesti Operaházba, ahol február elején premierje lesz, mégpedig Bartók Kékszakálló Hercegvárában Juditot fogja énekelni.
Ez nehéz.
Ha valaki nem jut el esetleg Bécsbe, akkor itt meghallgathatja a Bécsi Staatsoper magyar társulati tagját is, Vörös Szilviát.
Egy kortárs műfajban, kicsit más,
így
mint
van.
Rosszini. Na jó, és akkor ha már itt vagyunk Budapesten, akkor evezünk hazai vizekre?
Evezünk hazai vizekre, mert három budapesti színházat is szeretnék ajánlani. Pintér Béla és társulatának az egyik új bemutatóját, az Imádkozót, Nagy Viktor rendezéseit az Új Színházban, és egy különleges Brecht kaukázisi krétakört a Nemzeti Színházban.
Na, hát halljuk, melyiket láttad először?
Először beszéljünk Pintér Béláról, aki köztudottan társadalomkritikus, már-már aktuál politikai színházat művel. Az Imádkozó című darabja, az a 29., hogyha jól emlékszem, úgy nevezi, hogy 29. fantázia, amit legutóbb színpadra vitt. Érdekes kérdésekkel foglalkozik, a gyermekvállalás kérdéseivel foglalkozik, a család alapítás kérdéseivel foglalkozik, és ez nem új Pintér Bélától, hiszen számos előadásában, darabjában ez már megjelent. Aki egyébként egy kicsit mélyebben el akar merülni Pintér Bélának a színpadi darabjaiban, az meg is vásárolhatja a Drámák 1.
Igen, igen.
Aztán már megjelent a Drámák 2 című kötete is, ahol a darabjait lehet olvasni.
Sőt, hát mások is szokták játszani Pintér Bélát, nem csak Pintér Béláig.
Pontosan. Legutóbb például éppen azt hiszem, hogy a Szeged is.
Igen.
Vidéki Színház együttműködésében mutatták be a Paraszt Operát, de hát az mondjuk egy kultikus darabja volt, körbe is ment az egész országon, sőt, még azon is túl.
Persze.
Minden esetben nagyon érdekes az előadás. Pintér Bélára amúgy is jellemzőek a politikai kiszólások. Itt van olyan területe az előadásnak, amit például ebben a tekintetben nem használ ki, például a családalapítás kérdésével kapcsolatban, vagy a családpolitikával kapcsolatban érdekes fura módon nem igazán úgy nyilvánul meg, mint az elmúlt években, tehát ez némileg talán csalódást okozhat azoknak, akik nem alapvetően a feltétlenül csak a színházi élmény, hanem, hogy mondjam, ezekre...
Hát erős a humorfaktor, azért azt tudjuk.
Hát igen.
De Zsolt, de nem az van, hogy egyébként, ha már belementünk ebbe meg a drámákba, hogy tulajdonképpen a Shakespeare is ezzel volt tele, csak már senki nem emlékszik azokra a figurákra? Tehát mindig, amikor a művészet és a politika viszonyáról van szó, akkor nekem az az anekdota jut eszembe, amikor az Andrássy Gyulát megkérdezték, hogy hát miért barátkozik ennyire Munkácsival. És ő mondta, hogy hát emlékszik maga arra a gróf úr, hogy ki volt a Raffaello korában a külügyminiszter? És hát mondja, hogy nem, hát ezért, tehát, hogy magyarán a politikusokat ugye elfújja a szél, míg a, hát, hogy a színészeket nem is, de a nagy drámaírókat, meg a nagy irodalmi anyagokat, a nagy művészeket, azokat megtartja a történelem.
Megtartja a történelem, és teljesen mindegy, hogy milyen oldal iránt elkötelezett valaki, vagy kinek melyik oldal szimpatikus, akár itthon, akár külföldön. Én azt látom, hogy azért ezek az aktuál politikai, hogy mondjam, páncélok, meg mindenféle köpenyek, vagy a szituációk, vagy éppen a környezet, amiben egy darab játszódik, az egy idő után lemálik ezekről a darabokról. Már csak azért is, mert amióta színház létezik a Földön, azóta valamilyen kapcsolatban mindig van a napi politikával. Akár az általad említett Shakespeare, akár például Molière, akinek a második kiszemelt pap sem adta föl az utolsó kenetet, mert nem volt rá hajlandó. Az orvosokról ne is beszéljünk, hogy megvizsgálták-e vagy nem. Ő ugyanúgy foglalkozott politikával, sőt, hát a Napkirály támogatta. Tehát a politika meg a színház viszonya az olyan, mint egy fektetett színuszgörbe szerintem, hogy hol közelebb engedi magához a másikat, hol eltávolítja, és hogyha már anekdotát mondtál, akkor hogy mondjak én is egyet, neked hol összejátszik vele. Például Major Tamásról terjed az az anekdota, aki hát egyáltalán nem mondható egy apolitikus személyiségnek, hogy amikor a Nemzeti Színház évadát tervezte, akkor raportra kellett menni a minisztériumba, és megkérdezték tőle, hogy Major elvtárs, hát akkor legyen kedves a következő évad kelet-német szerzőit felsorolni, és mondta, hogy kérem a következő évad kelet-német szerzői, Friedrich Schiller, Orbán Goethe, és akkor mondták, nagyon rendben. Tehát én azt hiszem, hogy a színház meg a politika egy folyton változó, rugalmas viszonyrendszerben van, nem fekete és nem fehér a kapcsolat, és az idők során én legalábbis azt látom, hogy az aktuál politikai kiszólások, beszólások, utalások leperegnek a művekről, hiszen attól maradnak fent 100-200 több száz évig, hogy valami olyan egyetemes értéket vagy kérdést, hogy mondani valót állítanak a színészek és a rendezés és a nézők elő, ami túléli ezeket a századokat. Senki nem emlékszik már arra, hogy például Herceg Ferenc korában, hogy az Új Színházat említsem, vagy Bertolt Brecht korában, hogy a Nemzeti Színházat említsem, a következő két előadást. Mi volt az aktuál politikai környezet?
Hát persze. Na hát Brechtet említetted, Brecht most nagyon benne van a levegőben, a József Attila Színházban is lesz nem sokára Koldus opera. Mi lehet ennek az oka? Nyilván tudjuk, hát az aktuál politika, hiszen háború van, hiszen gazdasági válság van, és hiába, tehát Brecht azért a maga a szociális érzékenység, amire hát egyre nagyobb szükség van, valljuk be.
Egyetértek veled, már csak azért is alátámasztandó az előbbieket, amikről beszéltünk, tehát hogy Brecht is egy politikus színházat művelt, egy társadalomkritikus színházat művelt, de itt vagyunk 2023-ban, hát és nem az érdekel bennünket Brechtől, például a kaukázusi krétakörből, amit a Nemzeti Színházban Haftandi Vasimasvili rendezésében mutatnak be, vagy mutattak már be, hogy éppen akkor Grúziában járunk, éppen akkor egy kolhoz jön a szemünk elé a színpadon. Ezek leperegnek ezekről a darabokról. A lényeg mégiscsak az, hogy ott van két nő. Az egyik, az menekül, hátrahagyja a vérszerinti gyerekét, amit a másik megpróbál fölnevelni, és amikor az egyik, a vérszerinti anya visszatér, akkor hogy dönt a bíró? Megrajzolja a kaukázusi krétakört, az ősi, mondjuk így, hogy salamoni ítélethez közelítő kaukázusi krétakört, középre állítja a gyereket, és azt mondja, hogy amelyik anya ki tudja húzni a körből, azért lesz a gyerek. És a vér szerinti anya húzza, hát természetes, hogy fáj a gyereknek az, hogy kétfelé húzzák, míg a nem vér szerinti anya, aki viszont fölneveli, az viszont másodszor is elengedi, kétszer is elengedi, azt mondja, hogy képen vagyok fájdalmat okozni ennek a gyereknek, és a bíró úgy ítél, hogy ez ugye irodalmi asszociációból tudjuk, hogy aki megműveli a földet, azé a gyümölcs.
Igen.
Tehát nem a vér szerinti anyának ítéli a gyereket, hanem annak, aki képes volt elengedni, hogy ne fájjon a gyereknek az, hogy a két anya kihúzza a körből. És már régen nem arról beszélünk, hogy Sztálinnak akarta kedvezni Brecht, hogy Grúziába rakta a történetet, vagy nem. Tehát ezek lehántódnak, ezek leperegnek, lemállanak a darabokról, mert például Brecht is olyan egyetemes érvényű igazságokról, vagy éppen kérdésekről beszél, amelyek az általad előbb is említett, például háború miatt felerősödnek valahogy az emberi kommunikáció. Én azt remélem, hogy visszatér valóban a személyes, hiteles, egyenes, őszinte medrébe. És a rendező is körülbelül ebben az irányban gondolkodik, ahogyan láttam, mert a jóságot, a szeretetet bármilyen közhelyes elsőre, de mégsem az állítja a középpontba. Holott ő is egy politikus színházat csinál. Azért ne feledjük el, hogy Alcimasvili volt az, aki a saját színházának az egyik előadásában az egyik pontnál kitárta a színházának az ajtóit, és miután szemben volt a színház épületével a kormányzó palota, az összes színész elkezdte üvölteni a tér másik oldala felé, hogy kifelé, mindezt egy forradalom közepén. Tehát azért, hogyha már politikus színházról beszélünk, lehet kiszólásokat, meg beszólásokat, meg poénokat elhelyezni egy előadásba, de ha valami, akkor a Grúziában ott politikai, ott tényleg politikai színház működött. És mégis ő is ugye már 60 felé van, vagy már túl is van a 60. életévén, és mégiscsak visszatér oda, hogy rendben, persze, nagyon fontosak a társadalmi problémák, beszélnünk kell róla, mint jelenségről, nagyon fontos az, hogy reflektáljunk a napi környezetünkre, a politikára, de a végén mégiscsak ott marad az ember a saját érzelmeivel, a saját gondolataival, és az embertársaival kialakította hozzáig fűződő kapcsolatok minőségével, vagy hát az arra való törekvéssel.
Hát ez így van, ez nagyon szép végszó lenne, de tudom, hogy akarsz még mesélni, maradt még egy kicsi időnk.
Hát, hogyha van kedved meghallgatni az Újszínház előadásait, ajánlanám még a nézőknek. Nagy Viktor, főrendező az elmúlt időszakban egészen kiváló előadásokat állított színpadra. Nagy Viktornak én különösen szeretem a rendezéseit, mert egy nagyon pontosan kiszerkesztett, végtelenül jó dramaturgiai érzékkel színpadra vitt előadás sorozatról beszélünk. Ez a szerzőknek is köszönhető egyébként, mert Herceg Ferenctől az Élet kapuja és a Bizánc című előadásokon, Szabó Dezsőtől a Feltámadás Makucskán című politikai szatíra, az, amit legutóbb láttam tőle, és némileg ellentétes az ő rendezői attitűdje, vagy arszpoétikája, például Pintér Béláéval, ő a fényt keresi az előadásokban. Mindig azt keresi, hogy hogyan lehet felemelni színészt és tervezőt és társulatot, és egyben nézőt az egy időben, egy közös térben játszódó előadás alkalmával, mitől lesz több érzelmileg, lelkileg, gondolkodásmódjában, amikor kimegy a színházból, és ezért én mind a három darabot ajánlom a nézőknek, bátran menjenek el az Új Színházba, és nézzük meg a kitűnő színészeket. Az is nagyon ritka egyébként már, hogy az utolsó sorban ülő néző is tökéletesen, tisztán, érthetően hallja minden egyes színésznek minden egyes mondatát, még akkor is, hogyha a díszlet legmélyén, hátul, a színpad mélyén beszélnek.
Hát Zsolt, köszönöm szépen, hogy elmondtad ezeket. Szerintem nagyon izgalmas keresztmetszetet adtál egészen Bécstől Budapestig, és hogyha legközelebb lesz időd, akkor egy kicsit körbejárjuk a vidéki színházakat is.
Legyen így, és nagyon köszönöm a lehetőséget.
Olá Zsolt színházi elemzőnek, nagyon szépen köszönöm.
Szervusz András, minden jót.
Szia,